szíve. Mennyi az annyi? Miután túljutottam a 2000. kilométeren, teljesen magától értetődő volt számomra, hogy az addigi lendülettel az év végéig tovább folytatom a túrázást. Ha már ilyen profi természetjáróvá lettem, rákérdeztem a vágtató csigák egyik túravezetőjénél, Ottónál, melyik terepet tartja a legnehezebben járhatónak Magyarországon. Ő a Salabasina völgyet nevezte meg annak. A társak közül viszont többen is le akartak beszélni a merésztervről. Nem szabad fölöslegesen kockáztatni, mondták egybehangzóan, nekem ennél kiválóbb ajánlólevél nem is kellett. Kiskovácsinál szálltunk le a buszról. Elhaladtunk néhány víkendtelek mellett. Tudni kell, a Salabasina völgy régebben még jelzett turista út volt, de mára már kikerült az ajánlott utak sorából. Nem sokára egy aszfaltút került elibénk, rátértünk, és rajta jobb felé tovább mentünk. Az út bal oldala mentén kellett lennie a kanyon bejáratához elvezető ösvénynek. Ott viszont csak sűrű, tövises bozótos volt. Az egyik bokrosnak írás, vagy fej alapon nekivágtunk. Nagy nehezen átverekedtük rajta magunkat, és már is egy szurdok bejáratánál voltunk. Fafahátán volt kidőlve előttünk, 4 méter magas sziklafalat is megmásztunk, szóval volt ott minden, ami emlékezetessé tette az áthatolást. Egyszer csak vége lett a völgynek, és nem sokára kiértünk egy műútra. Ez nem a Salabasina völgy volt, jelentette ki Tamás, annak bejáratának előbb kellett volna lennie. Kissé lelombozódtam a váratlan hír hallatán, mivel a sikert addigra már elkönyveltem magamban. Pár perc séta után megérkeztünk a Salabasina forráshoz, amely teljesen ki volt száradva. Valahol errefelé kell lennie a keresett völgynek, mondogatta Tamás. Nem volt mit tenni, megkerestük a helyet. A völgybe az első lejárón nem lehetett lejutni, ahhoz túlságosan is veszélyes volt. A szakadék bal oldala felett egy peremen indultunk el. Óvatosan kellett lépkedni rajta, mert egy megcsúszás, és már is lezuhanok a 10-20 méteres mélybe. Hamarosan rátaláltunk egy járhatónak vélt lejáróra. Az 50 fok meredek, laza altalajú ösvényen 30-40 méter mélyre kellett aláereszkedni. Társaim útnak indultak, én maradtam utolsónak. A kanyomba csak úgy lehetett lejutni, hogy egy hátra arc után 4 kézláb kellett alácsúszni, miközben valamibe mindig kellett kapaszkodni, ami leginkább a földből kiálló fagyökerek, kövek voltak. Az előttem haladó Nóra jelezte felém, hogy kezemmel merre keressek kapaszkodót, lábamat hol tudom megvetni. Mit tagadjam, izgalmas volt. Nem lehetett hibázni, a völgybe leérve kiszusszantam magam, és nekiindultunk a köves patakmedernek. Hogy a most vékonyan csörgedező ér fölött az elkövetkező bő fél kilométeren hány fa volt kidőlve, azt még megsatszolni sem tudom. De azok olyan változatos formában állták utunkat, hogy attól még a hajunk is égnek állt. Előfordult, hogy a köves patakmeder és a fatörzs között meglévő fél méter résen kellett átbújni, mivel a fa felett újabb és újabb fák voltak egymás fölé tornyosulva. Máskor pedig csak a két egymás fölött lévő kidőlt fatörzs közötti szűk helyen lehetett átpréselődni. A változatosság kedvéért sziklákon is alá kellett tereszkedni, úgyhogy igazán nem panaszkodhattam az út egyhangúságára. Mikor kiértünk a vizelvezető árokból, ahol esőzések után hatalmas mennyiségben zúdulhat alá a hegyoldalakról aláfutó csapadék, azon töprengtünk el társaimmal, Erzsi, Nóra, Tamás és Lajner Tibor, merre tovább? Ugyanis a túrának eredetileg Dunabogdányban lett volna vége, de, míg idáig eljutottunk, még a 2 kilométeres sebességet sem értük el, az idő pedig nagyon előre haladt. Egy kurtára fogott tanakodás után lépteinket a holdvilágárok felé vettük. Kamaszként jártam arra utoljára. Az előző 2 kanyonhoz képest a teljesen kiépítettnek tekinthető árok legyűrése nem jelentett nehézséget nekem. A vaslétrán át kimásztunk a völgyből, és megindultunk Lajos forrás felé. Na, az a hosszantartó meredek kaptató, amin eljutottunk odáig, alaposan kiszívta az erőt belőlünk. A 3 kanyon együtt is kemény dió volt. A turistaháznál vörösboros kólával keltettük magunkat életre, majd levezetésnek elgyalogoltunk Pilisszent Lászlóra, onnan pedig fel a hegytetőn lévő busz megállóig. Máskor meg hajnali 03:55-ös vonatindulással elutaztunk Nagykanizsára, hogy a tőle pár kilométerre lévő Palimból 3 napos két túrára induljunk el, Palimbáza keretje Zalatárnok Zalalövő, 104 kilométer. Csapatunk összeszokott tagokból állt, Nóra, Karcsi, Tamás. Obornak település valahol a világ végén, vagy inkább a kerek, netán a 6 szögletű erdő közepén található. Az viszont biztos, október legvégén 3 óvodáskorú purdéderéktól lefelé anyaszürt mesztelen játszadozott a falu határában az erdőszélén lévő kis tópartján. Hogy az nap benne meg is mártóztak volna-e a rajkók, arra a nem helyett inkább egy igent mondanék. A kis lengyelben látott olajkút is ezen a véleményen lehetett, mert ritmust nem tévesztve, bólogatva szívta ki a földből a fekete aranyat. A késő őszkora őszi langy melege némely fágon rügyet fakasztott. Mese szép időben róttuk az alajlankákat, hogy Kustán szegelé érve meglepjünk egy fiatal, de már kifejlett szarvasbikát. Talán mi mehettünk halkan, vagy tán ő merengett el a szokásosnál jobban, de 6 méterre voltunk tőle, mikor eszmélt. Az erdő sűrű volt, a fák ágai egymásba fonódtak. Nekem úgy 10 óra irányában volt a nagyvad, mikor felocsúdott. Inarni akart volna előlünk, de 80 centis agancsa állandóan belegabajodott az ágakusza sűrűjébe. A gajak recsegtek, ropogtak, a föld csak úgy zengett az állatpatájának erős dobbanásától. Az ágak közül csak kisebb vívódás után tudta ékes koronáját kiszabadítani a nagyvad. Menekülésbe fogott a bika. A fák, bokrok recsegve nyitottak utat a termetes test előtt. A zavar zizegve jelezte az állat csörtetését, aki az előtte lévő akadályokat csak kerülgetve tudta venni. Tám fél percbe is beletelt, mire egy szűk csapáson, úgy 2 óra irányában el tudott menekülni előlünk. Hogy továbbra is mennyire komolyan vettem a kilométergyűjtést, arra legyen 2 meggyőző példa. Az első esetnél már akkor is esett az eső, amikor az Árpád hídnál felszálltunk a távolsági buszra. Ősz volt, a levegő újra hűs, így velünk tartott kicsik is. Mire megérkeztünk Tahiba, már zuhogott az égi áldás. Egymásra néztünk a megállóban, nevettünk egyet, és a hegyen keresztül Dunabogdány felé vettük az irányt. A tempót az eső diktálta, bár a távolság megtételéhez szükséges néhány óra így is, elég az elázáshoz. A vakvezető mit sem törődött a zuhannyal, orrával egy végtében bújta a földet, miután kiértünk a kutyaugatástól hangos településről. Én azt mondom, igenis, esőben is érdemes elmenni kirándulni, túrázni. Ilyenkor felerősödnek az illatok, a faleveleken kopogó esőcseppek pedig hangélményekhez juttatják az életkedvelő természetjárókat. A már 10,5 éves német juhász könnyedén vette a hegymenetet, mozgását folyamatosan figyelemmel kísérték a társak. Útközben még szarvasokat is megfigyelhettünk, amint komótosan arrébb álltak. Mire leértünk Bogdányba, mindannyian bőrigáztunk. Szívtelen voltam kicsivel? Nem. Ugyanis, szerintem a legjobb kutyafürdetés őket az esőben alaposan megsétáltatni. Pár héttel később az induláskor még csak a lába lógott az esőnek, de mire a határcsárdához értünk, már kiadósan esett. A busz megállóból kissé visszagyalogoltunk a főút túloldala mentén, és nekiindultunk a hosszan emelkedő Baraszk utcának. Alig haladtunk néhány 100 métert rajta, 2-3-an már is visszafordultak. A csapat többi tagja viszont rendíthetetlen maradt. Bőven akadt előttünk kaptató, meg egyre több cuppogós pocsolya is, és az addigi langy meleget az érkező erős északi szél alaposan lehűtötte. Tarra vágott erdő helyén vezetett a követendő út, a fagyos csapadék akadálytalanul vágódott az arcunkba. A ruhákat belülről az izzadás, kívülről pedig az ömlő eső áztatta csuromvizesre. Másfél óra múlva a túravezető úgy döntött, hogy útvonalmódosítást tesz, és célba vettük a legközelebbi települést, azonnan 1 óra járásra lévő Pilisszent Lászlót. Dideregve, fogvacogva, teljesen átázva és átfagyva léptünk be a település kocsmájába. A kortyolnivaló mellett mindannyian úgy döntöttünk, a további út csak is hazafelé vezethet. Ez volt az egyetlen félbeszakadt túra. Az első havas barangoláson esett meg először velem, hogy a távot váltott túravezetőkkel tettem meg. Visegrádtól Nórával 2-esben indultunk el, délután halaszthatatlan teendői voltak, hogy őt Dunabogdányban váltsa a bokáját focizás közben pár hete megrándító Tamás. Más érdekessége is volt az útnak, a 30 kilométeres távból 20 kilométer teljesen önállóan tettem meg, és e túra első szakaszán, ez évben 3-szor, egy jó kiállású, a német juhászra hasonlókan kutya szegődött mellénk társnak. A visegrádi hegységben az ország egyik kevés olyan rengetege van, ahol az énekes madaraktól kezdve a ragadozó madarakig bezárólag sokféle tollas hallatja a hangját. Másnap volt a vágtató csigákó évzáró túrája, amit egy ebéddel egybekötött táncos vigasság zárt. Pilisjász falun szálltunk le a vonatról, és a peronra lelépve már is a tudatunkban nyilalt egy kellemetlen felismerés, jégpáncélba burkolózott a táj. A csapattagok közül kicsi vette legkönnyebben a csúszós akadályoztatást, a német juhász már elmúlt 10,5 éves, így jellemzően őt már csak a 20 kilométernél nem hosszabb természetjárásokra szoktam magammal vinni. A túra cimbora ezúttal sem hazudtolta meg régi önmagát, továbbra is óriási lelkesedés, küzdőszellem jellemezte. Felértünk egy hegytetőre, addig szabadon jöhetett, én az alatt kissé elkényeztetve a turista hölgyek kezét szorongattam. Az orom tetején magamhoz hívtam a vakvezetőt, aki a hívószóra mint egy hurrikán termett a ballában mellett. A 30 fős csapat végéről indulva együtt mentünk tovább a változatlanul havas, gyakran jeges lejtőn. Kicsit réfát nem ismerve neki rontott az ösvénynek. Hogy az előttünk haladóknak egyértelműen jelezzem a sürgős utunkat, elkezdtem folyamatosan fütyülni a megkülönböztetett járművek sziréna hangját. A beért társak mindegyike kihúzódott a keskeny csapás szélére utat engedve nekünk. A gödrös és buzkás talaj egyaránt próbára tette a bokámat, és a lábamat is. A vakvezető olyannyira kívánkozott az élre, hogy időnként már futni kényszerültem mellette, hová rohansz kicsi, nem tájfutó versenyen vagyunk. De ez őt egy cseppet sem zavarta, a rohanás közben még a közelünkben elinaló rókát sem vette észre. A lényeg, végül is az, hogy az eszeveszett száguldás eredményeként az élre kerültünk. A rohanós kutya ott tempót váltva kényelmes poroszkálásba fogott, persze két füllel figyelve rá, nehogy megelőzhessenek minket az utánunk jövők. A történetek végtelennek tetsző sorát zárja az elmúlt 12 hónap legszebb gyöngyszemének számító elszólás, ami egy hölgyajkáról sült el. Az öreg nyúlból pörköltöt szoktam készíteni, míg a fiatalból rántott halat. Elérkezett az év vége, a számadás ideje. 105 alkalommal indultam útnak, megtettem 2629 KMT és 55720 M szintet, valamint elkoptattam egy strapabíró túrabakancsot. A száraz számok azonban nem biztos, hogy mindenki számára könnyen adaptálhatóak a hétköznapi gyakorlatra. A megtett távolság megegyezik a magyarországi képtúra teljes hosszával, de annál kétszerte több szintet tartalmazott, körülbelül 27000 M, külső kitekintésben pedig megközelítően megegyezik a Budapest-Párizs-Madrid közút hosszával, 2658 km, miközben 6-szor megmásztam a világ legmagasabb csúcsát, a Csomalungmát, 8850 M. Könnyű neked, mert te 10 évvel fiatalabb vagy nálam, mondta egykor egy túratárs nekem, miközben a havas és jeges meredeken a vakvezetővel török mező felé robogva őt megelőztük. Az adott pillanatban a megjegyzést kissé rossz indulatúnak tartottam, aztán aludtam rá néhányat. Ma már úgy gondolok felőle, az életben ennél nagyobb dicséretet soha senkitől nem kaphatok, mert egy kőkemény fizikai és szellemi erőpróba közben a mutatott teljesítményem megítélésében az állapotomat teljesen figyelmen kívül hagyta az illető.